Kedves hallgatóink, a Duna kanyarba látogatunk, ami, mint azt tudjuk, hát a művészetek kánaánja, akár Visegrádot nézzük, akár a szembelévő oldalt, Zebegényt, Kismaros, Nagymarost vagy Verőcét. És aki itt van a vonalban, az tulajdonképpen egy galerista, de emellett el kell, hogy mondjuk, hogy gyógyszerész is. Itt van a vonalban dr. Németh Eszter. Szia, Eszter!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat, szervusztok!
Mennyire fogalmaztam pontosan, mert ugye van a Bartal Galéria, és van egy gyógyszertár, és hát a kettő között elég szoros a kapcsolat.
Elég pontosan fogalmaztál, annyira szoros a kapcsolat, hogy a gyógyszertár ad otthont a galériának.
Hogy ez miért nem jutott eddig soha senkinek eszébe, én ezen gondolkoztam egyébként, mert az ugye teljesen normális, hogy kávézók, borozók, egyben galéria, de hát miért ne lehetne egy gyógyszertár is galéria, hiszen ott is vannak emberek, nem is kevesen, meg is fordulnak, alkalmatnál fogyasztanak is, mert ugye van úgy, hogy valaki ott septibe kapja be azt a gyógyszert, amit fölírtak neki, vagy alkalmazza azt a kenőcsöt, krémet. Tehát ez szerintem tulajdonképpen adja magát, de hát mégis nektek jutott eszetekbe először.
Nem biztos, hogy először, de az én ismertségi körömben nem hallottam még róla. Igazából ez egy teljesen véletlen összeesés. Én egy gyógyszerész dinasztiában nőttem föl, ahol a felettem lévő generációban van egy szakadás, tehát nekem a nagymamám a gyógyszerész, viszont az ő gyermekei pedig művészek lettek, így az én édesapám is.
Annyi titkot azért elárulok a hallgatóknak, hogy egyébként a két dolog ez nem áll olyan rettenetesen távol egymástól. Nagyon sok család van, ahol egyébként a művészet és a, hát akár az orvostudományok az gyakrabban, de a gyógyszerészet is kéz a kézben járt. Hát aki képzőművészettel egy picit foglalkozott, annak a Barcsai néva sokat mond, és aki gyógyszerészettel, annak is. Tehát igen. ott is egy ilyen családról van szó, de folytasd kérlek.
Igen. Tehát ahogy ugye ötvöződött egy családon belül a művészet és a gyógyszerészet, így ötvöződött igazából a patikában is. Igazából úgy kezdődött ez az egész, hogy én a nagymamámtól örököltem meg a gyógyszertárat, még annó Vámos Mikolán. Ez egy Észak-Pest megyei nagyon pici kis település 1000 lakossal, és én ott kezdtem a pályafutásomat. Hát még ez az igazi, tipikus gyógyszerész volt a nagymamám, a szó jó értelmébe vett gyógyszerész, az, aki a falunak egy elismert és egy fontos szereplője volt. Tudod, régen hallottad biztos, hogy az állatorvos, az orvos, a tanító és a gyógyszerész, ezek az egyik legfontosabb szereplők voltak a faluban, nagyon elismert és szeretett szereplők voltak. Tehát én ebben a millióben nőttem föl. Ahogy az én szüleim felnőttek, ők már nem lettek gyógyszerészek, és nem volt, hogy tovább vigye valaki ezt a családi vállalkozást.
Bocsász, és... hogy kérdezek bele, tehát te Vámos Mikolán születtél?
Nem, én Vácon születtem, de hát ugye a patika privatizáció előtt ugye úgy történt, hogy állami tulajdonban voltak a gyógyszertárak. Akkor abban az időben úgy volt, hogy az állam mondta meg, hogy melyik gyógyszerész hol fog dolgozni. Na most az én nagyszüleimnek az utolsó hely, ahova költöztették őket, az Vámos Mikola volt. Ez egyébként közel van Nagymaroshoz, nincs olyan nagyon távol. A legenda szerint egyébként Nagymaros is szóba jött, csak azért nem fogadták el az én nagyszüleim a nagymarosi gyógyszertár működtetését, mert itt nem volt szolgálati lakás, és már 3 gyermekük volt, így esett a választás Vámos Mikolára. Tehát az én édesapám már Vámos Mikolán gyermekeskedett, azt hiszem 6-7 éves lehetett, mikor oda költöztek, és ugye ő ott nőtt föl. És ahogy apukám felnőtt, nyilván ő elköltözött onnan, és mi Vácra költöztünk, én, vagy hát ők Vácra költöztek édesanyámmal, és én már Vácon születtem a testvéremmel. Nagyon szerették a szüleim a Dunakanyart, és szerettek volna a Dunakanyarba költözni, ezért esett a választás Vác után Nagymarosra. Én Nagymarosra 10 éves koromba kerültem, én igazából itt nőttem föl. Én ha az otthonra gondolok, nekem Nagymaros az otthon. Tehát itt vannak a gyerekkori barátaim, a játszótársaim, a tanáraim, akiket a tanáraimnak gondolok, ők is mind innét valók. Tehát az én szívem abszolút Nagymaroshoz húz.
Na és, bocsánat, hadd kérdezek bele egy picit, mert ugye az jutott eszembe, amit mondtál a nagymamádról, hogy mennyire fontos szereplője volt ott a község társadalmának. És azon túl valószínűleg ez szakmailag is nagyon sokat jelentett, hiszen ahogyan az orvos is, ugyanúgy a gyógyszerész is nyilván ismert mindenkit, nyilván ismerte mindenkinek a szüleit és a gyerekeit is, és pontosan tudta, hogy mik azok a betegségek, amik esetleg örökletesek, tudja, hogy mit szedett a nagymama, és esetleg az jó az unokának is. Most nyilván nagyon egyszerűen fogalmazok, és ennél ez sokkal bonyolultabb, de biztos, hogy az a tapasztalat, amit egy ilyen kis községben vagy faluban egy gyógyszerész vagy egy orvos tud, az felbecsülhetetlen erő és energia, és nem tudom, hogy te például ebből mennyit tudsz kamatoztatni Nagymaroson, hiszen az se egy metropolis, bár hát nyilván jóval nagyobb, mint a határmenti kis település. Vámos Mikola, ugye azt mondtad?
Igen, Vámos Mikola. Nagyon rátapintottál igazából a lényegre, hogy ugye én ebben nőttem föl, hogy én ezt láttam. Tehát nekem a nagybetűs gyógyszerész az a nagymamám volt, pontosan ezekért, amiket te elmondtál, hogy ő szívvel lélekkel gyógyított, ő tudta fejből, melyik betegének mi a problémája, és igen, akadt olyan is, hogy ha valakinek nem volt pénze kiváltani, akkor kisegítette. Hmm. És ezt az attitűdöt, ezt a mentalitást hoztam én is otthonról, hogy mi szeretjük a betegeinket, és mi akarunk segíteni neki. És azt gondolom, hogy ebben a mai rohanó és anyagias világban ez egy nagyon-nagyon nagy adóász az ember kezébe, ha már az attitűd ilyen. Hozzánk, ha bejössz a patikába, biztos, hogy mosolygó, kedves alkalmazottakat fogsz találni, segítőket, gyógyszerészeket, asszisztenseket, és biztos, hogy ha problémád van, mindent meg fognak tenni azért a kollégáim, hogy segítsenek neked. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos. És mikor Vámos Mikoláról elköltöztünk, és jött az a lehetőség, mármint, hogy a patikát elköltöztettük, és jött az a lehetőség, hogy megvegyük Nagymarost, én nagyon-nagyon boldog voltam, mert én Vámos Mikolán sok mindenkit ismertem, de nem azt éreztem otthonomnak. És mikor azt mondták, hogy hazajöhetek, és itthon segíthetek azoknak az embereknek, akikkel én együtt felnőttem, akik az én barátaim, a tanáraim, az testvérem osztálytársai, vagy azoknak a nagyszülei, szülei, az egy annyira jó élmény volt, és annyira inspirált és motivált, hogy sarkalt arra, hogy még jobb, még jobb, még jobb legyen, és maximumot tudjak nyújtani, és eddig úgy tűnik, hogy nagyon szeretnek minket. Ez 2 évvel ezelőtt történt, mikor meg tudtuk venni a nagymarosi gyógyszertárat, tehát még egy egészen friss dolog, és az előző tulajdonos, hát mondhatni, majdnem csődbe vitte a vállalkozást, és nem ezzel az attitűddel állt hozzájuk, úgyhogy kicsit nehéz is volt, mert féltem attól, hogy az ő negatívuma követni fog engem a munkám elején, de abból a szempontból pedig könnyű volt, hogy engem már, mint német Esztert ismertek itt ezen a településen, és megszavazták a bizalmat.
Aha, mondtad, hogy a negatívuma követni fog. Most itt egy gazdasági dologról beszéltél. Nyilván ugyanúgy, ha az ember átvesz egy éttermet, vagy egy kisboltot, akkor nagyon nem mindegy, hogy ki volt az előző tulajdonos, hiszen a vevőkör az nyilván többé-kevésbé marad, vagy azonos.
Igen,
és fix, akkor,
igen.
Hogyha az előző tulajdonosnak nem olyan volt a szemlélete, vagy nem volt olyan kedves, vagy nem úgy szolgálta ki a vevőket, stb. Nem ragozom, akkor hát ez valóban hagyhat egy elég negatív érát maga körül. Nem tudom, hogy mennyire kellett ezzel neked szembesülni, vagy mennyire kellett ezt legyőzni.
Voltak ilyen esetek. Uh-huh. Tehát voltak ilyen esetek. Volt olyan, aki bevallotta, hogy mivel engem ismert, bizalmat szavazott nekem, de otthon mondjuk a férje mondta, hogy ne menjél oda, menj a másik településre, ahol eddig mindig mindent megkaptunk.
Bocsánat, a gyógyszertár nevét nem is mondtuk még eddig.
Aranykorona gyógyszertár.
Aranykorona gyógyszertár. Na, tehát akkor menj az aranykoronába, vagy ne az aranykoronába. Igen, ez hiába, ez tényleg az olyan, mint egy étterem, hogy hát ott egyszer ettünk, és nem volt jó, és az ember teljesen elfelejt, hogy már az 5. séf van, és teljesen új a tulajdonos. Igen. Aranykorona gyógyszertár, Bartal galéria. Igen, kérdezem, igen. Hogy oké, eddig világos a történet, de hogy jön egyszer csak ide egy fotógaléria?
Ugye jött ez az új lehetőség, hogy elindítsuk Nagymaroson a gyógyszertárat, és én nagyon szeretem magam körül a szépet. Első diplomám szerint én az ELTE-n végeztem biológia szakon, és imádom a növényeket. Aha. És az volt az első gondolatom, hogy akkor majd teleteszem növényekkel a patikát, és akkor ettől nagyon különleges lesz, hogy csodaszép növények lesznek, nem hétköznapi, inkább egzotikusabb növényekkel. Nekem nagyon sokféle orhideám is volt otthon, mm-hmm. volt, hogy több száz darab, és tényleg különlegesebbnél különlegesebbek, és gondoltam, hogy akkor majd ezt a patikába is így. De ugye, hogy beköltöztünk, fehérre kilát minden festve, és a falak üresek voltak. Egyet tudtam biztosra, hogy nem szeretném szórólapokkal, reklámanyagokkal teletömni, mert szerintem a médiából ömlik az emberekre, és nem szerettem volna, hogy még a patikában is ez nyomja hát, szegényeknek a
igen,
fejét.
Igen, Eszter, de azért itt ugye, amire most finoman utalsz, az az a fajta ambivalencia, amit valószínűleg minden gyógyszerész és minden patikus érez, hogy egyrészt igen, egészségügyi dolgozó vagyok, és segíteni akarok az embereknek, ugyanakkor hát el kell adnom a dolgokat, és hát ennek érdekében valóban minden gyógyszertár úgy néz ki, mint egy trafik, a szónak a legnemesebb értelmében, tehát tényleg nincs egy olyan négyzetcentiméter, mint egy Forma 1-es autón, ahova ne lenne valamilyen reklám elhelyezve, de hát nyilván érthető okokból, de ezek szerint neked volt erre, hát hogy is mondjam, erőd nemet mondani.
Igen, mert hogy engem is zavar, mint egy hétköznapi embert, ha bemegyek valahova, és nyomják az arcomba ezt, hogy vedd meg, és én azt gondolom, hogy nekem van annyi szakmai tudásom, és van annyi presztisem, hogy amire én azt mondom, hogy a betegnek ez megfelelő lesz, jó lesz, akkor ezt el fogja tőlem fogadni, ha megindokolom, hogy miért. Uh-huh. És én azt gondoltam, hogy ez elegendő lesz, nem muszáj teletömnünk mindent reklámmal, hogy eladjunk, mert nem feltétlenül az a célom, hogy mindent eladjak, hanem az a célom, hogy a beteg részére egy megfelelő terápiát állítsak össze, és ránézve a megfelelő készítményt adjam el. És nekem azzal nem lesz jobb, hogyha teleszórom a patikát plakátokkal. Attól az nem biztos, hogy neki jó lesz.
De neked tényleg nem lesz jobb? Most bocs, azért kérdezem ezt, mert hát nem értek hozzá, de feltételezem, hogy azért vannak dolgok, amik szükségesek. Kell egy ilyen kis tábla, meg a golyóstól, amivel aláírják a receptet. Jó, ilyet mondjuk lehet szerezni, de kell azért világító ilyen tábla, kell egy olyan dolog, stb. Tehát én általában azt látom, gyógyszertárba, meg nem csak gyógyszertárba, hát hozhatjuk az előbbi étterem vagy büfé példát, hogy egy csomó ilyen dolog egyébként praktikus, és szükség van rá, és nyilván, hogy a különböző gyártók fölmatricázzák ezeket, hogy akkor már legyenek ezek reklámfelületek, de nyilván gondolom én, hogy ebből a gyógyszerésznek előnye származik.
Származhat előnye és származhat hátránya is egyébként, mert hogyha te megveszel tőlem egy olyan készítményt, ami speciálisan neked nem lesz jó, de nálam ki volt téve, akkor bocsánat a kifejezésért, de azt fogod mondani, hogy megvettél egy nagy vackot, ami neked nem használt és nem jó. Ezzel rontom a hitelemet.
Hát ez kétségtelen, bár azt gondolom, hogy az emberek már valamelyest immunisak, tehát már a tévéreklámokon se kérik számon azt a sok ígéretet,
nyilván,
amit azok mondanak.
Nyilván.
Na jó, de a lényeg az, hogy ez a te döntésed volt, és valószínűleg nagyon jó döntés volt, de hogyan eveztél a képzőművészet, illetve a fotóművészet felé?
Igen, tehát akkor ott tartottam, hogy üresek voltak a falaink.
Igen.
És ugye, ezt még nem említettem, de ez egy fontos szempont, hogy édesapám fotóművész.
Aha.
És egyik reggel bejöttem a patikába, és azt vettem észre, hogy apukámnak 3 képe fent van a falon. Ez egy hétfői reggel volt, és apukám hétvégén bejött, és ő úgy gondolta, hogy ne legyen üres annyira a fal, de tudta, hogy reklámot nem szeretnék kirakni. Na, rakjunk ki képet. És kitett 3 darab képet, és egész jól mutatott. Azt nem mondom, hogy tökéletes volt, de úgy dobott a hangulaton. És azon túl, hogy a virágokat nagyon szeretem, imádok dekorálni. És jött a karneváli időszak. És én édesapámékat megláttam ajándékba még pár évvel ezelőtt egy velencei karneváli túrával, és apukám ugye vitte a fényképezőgépét, még minden jó fotós, és rengeteg szuper képet csinál, hoztak haza maszkokat, és akkor mondtam apukámnak, hogy tehát csináljunk már képeket a karneváról, olyan jó fotóid vannak, mi lenne, ha kiraknánk meg, hogy előveszem a maszkokat, tegyük ki. És igazából ez volt a legeslegelső ilyen kiállításunk, de ugye ennek még nem volt megnyitója, hanem csak mi tettük ki a karneváli időszakban, mint dekorációnak. Felnagyítottunk 50x70-es képeket, teletettük az oficinát belülről, tényleg ilyen fantasztikus karneváli beöltözött embereknek a felnagyított képeivel, és ilyen nagyon-nagyon szép maszkokkal. És annyira pozitív volt a fogadtatás, rengetegen kérdezték, hogy ez kinek a képe, ki készítette, de jó, milyen jó, és tényleg iszonyat sok pozitív visszajelzés volt, és igazából ez volt, ami így elindított minket azon, hogy hát igazából én imádom dekorálni a patikát, tehát nálunk mindegyik évszakhoz vagy ünnepnek megfelelően van feldíszítve a patika. Tehát húsvétkor húsvéti, farsangkor farsangi, karácsonykor nyilván karácsonyi, nyáron nyári. Az azt jelenti, hogy olyankor ki szoktunk tenni kis világítótornyot, akkor vettem ilyen fehér nagy kavicsokat, azokat kiszórjuk, mint ilyen kis tengerparti fehér kavicsos utat, tehát ugye nagyon kis cuki dekorációkat kiteszek, és akkor ez így hozta magával ez, hogy hát akkor, ha már a farsang ilyen jó volt, és ilyen jó visszhangja volt, akkor csináljunk egyet húsvétra is. Jó, hát akkor apukám összeállított egy nagyon jó kis válogatás húsvétre, de hát milyen jó lenne, hogyha azt már valaki esetleg megnyitná. És akkor ez így indult igazából. Nyáron a Mistral Fesztivál volt, ez egy nagymarosi zenekar.
Mistral együttes neve szerintem sokaknak mond valamit. Igen.
Így van. És volt egy Mistral nevű kiállításunk, ez a Mistral Fesztivál idején volt, és aki ismeri az együttest, akkor Mikát tudni fogja, hogy kiről van szó. Mika nyitotta meg a kiállítást, és csodálatos zenét adott nekünk itt a patika. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a patikában, az oficinában, a beteg térben van maga a kiállítás megnyitója. Nyilván beszélnek a képekről, és ugye mivel mi a zenét is nagyon szerettük volna, hogy zene is legyen mellette, és most már mindig úgy vannak párosítva a kiállítás megnyitók, hogy ugye felkérünk valakit, aki megnyitja a kiállítást, és egy másik művész, aki a zenében jártas, ő pedig...
Hát ahogy ez lenni szokott egyébként általában a galéria megnyitók 99%-ában. Ez fantasztikus, és azért azt elmondanám a hallgatóknak, hogy itt nem valami kis, hogy mondjam, ilyen műkedvedő dologról van szó, hanem olyan nevekről, mint Sági Ágnes, vagy Eifert János, tehát azért itt nagyon komoly emberek állítanak ki, de ahogy néztem a Facebookon a fotóitokat, ugye Haris László is fölbukkanott, aki hát az egyik legnevesebb magyar fotóművész, mentor, a Magyar Művészeti Igen. Akadémia elnökségi tagja, szóval a Dunakanyar fotóstúdiót kell keresni a Facebookon, és akkor ott lehet ilyen csemegéket találni. Ez elképesztő, és egyébként egyrészt mit szóltak hozzá a művészek, hogy hello, itt most egy doboz, nem tudom mi mellett állok éppen én, amikor van a megnyitóm, és hát mit szólt a legfontosabb a nagy közönség, hogy ugyanakkor meg berohanok a gyereknek, ha nem tudom. Mit mondtál az előbb, hogy beszaladt valaki egy magiért, mondtad a beszélgetésünk igen, előtt, igen. Egy gyors magi. Hát a hallgatóknak mondom, hogy az vélehetőleg egy magisztrális készítmény igen, lesz, ugye, igen, amit neked igen. kell elkészíteni. Igen. Tehát mit gondol az anyuka, amikor éppen ott sorba áll, és akkor hirtelen, hogy galériában vagyok? Hát nyilván jót, mert azt gondolom, hogy ez mindenképpen élmény az embereknek, meg szerintem a gyerekeknek is, de hogy amikor a művészek térnek be egy gyógyszertárba, ahhoz mit szólnak?
Nagyon-nagyon tetszik nekik, ezt őszintén mondom. Rengeteg visszajelzés érkezett, és csodálkozni szoktak. Volt, aki megkérdezte, hogy került ide Sági Áginak a képei, és akkor mondtam neki, hogy hát kiállítása van Áginak nálunk, ekkor és ekkor volt a megnyitó, itt is itt lehet megnézni, és hogy milyen fantasztikus képek, nagyon-nagyon szeretik a betegek, nagyon a vásárlók, mindenki tényleg csak dicsérő szó, tehát még soha nem volt olyan, hogy valaki azt mondta, hogy ez hülyeség így párosítani. Nagyon szeretik, és egyébként én is imádom, mert amikor kiállítás miatt átrendezzük, és lepakoljuk, és üres és csupaszak a falak, annyira nyomasztó, borzasztó rossz érzés szokott lenni. És egyébként minden kiállítás után olyan szomorú vagyok, hogy le kell már szedni, mert mindegyiket imádom, kivétel nélkül, mindent nagyon-nagyon szoktam szeretni. A művészek pedig, akik kiállítanak, nagyon érdekes egyébként, Eifert János volt, aki erről így konkrétan beszélt a megnyitón is, hogy ő 50 országban kiállított, nevesebbnél nevesebb galériákban, de hogy egyáltalán nem érzi ledegradálónak, vagy számára negatívnak, hogy egy kis galériában, vagy egy speciális galériában, mint a Bartal Galéria kiállítson, mert hogy ugye a művészet az a gyógyulásnak az egyik eszköze lehet. És ő abszolút azt gondolja, hogy ebben az esetben ugye a művész megy a nézők közé, nem pedig mi látogatjuk meg ugye a galériákat, és így sokkal-sokkal több embert el tudnak érni, mert ugye itt adott vásárló létszám mindig megfordul, és ha csak egy gondolat erejéig is meg tudja szólítani a képével, ami az ő lelkének egy nagyon pozitív élményt ad, már azzal egy kicsit hozzájárul az ő gyógyulásához. És ő például János ezt teljesen értette, hogy mi a mi koncepciónk, és teljes válszélességgel mellé állt, és támogatja ő is, nagyon nagyra értékeli.
Hát nem csoda, viszont akkor mesélj már a névadóról, Bartal.
Ő a nagymamám, akit emlegettem, a gyógyszerész nagymamám, aha, ő Bartal Hilda volt. Már szegény meghalt 90 évesen, de ő annyira a gyógyszerész még mai napig nekem, hogy képzeld el, hogy ő egy nappal a halál előtt még bent dolgozott a patikában. Tehát, hogy én ebben nőttem föl, ebbe a millióbe, és ezt láttam, hogy szívvel, lélekkel kell csinálni, és így, hogy még galéria is van, így teljesen úgy érzem, hogy megtalálom magam benne. Igaz, egyébként állatorvosnak készültem, de most már nem bánom utólag, hogy gyógyszerész lett belőlem.
Na, de akkor meséld ezt el, mert ugye mondtad, hogy ELTE biológia.
Igen.
Ugye? Akkor gondolom, hogy általában az úgy szokott lenni, hogy amikor lehetőség volt a patikát átvenni, akkor el kellett végezni a gyógyszerészkart.
Igen. Hát igazából engem már gyerekkoromtól fogva úgy neveltek, hogy gyógyszerész leszel. Nem kérdezték meg, hogy akarsz, vagy nem akarsz. Mindenki mondta, hogy jaj, majd te fogod átvenni a mama után a patikát, majd te gyógyszerész leszel, ha felnősz, és ha a gyereknek ezt sokat mondják, akkor ugye meg se fordul a fejében, hogy ő más akar lenni.
Ez férjekkel is szokott így lenni egyébként, tudod. Hát főleg régebben, meg más társadalmakban, de ugye mondták a kislánynak, hogy majd ő lesz a férjed, hogyha megnősz.
Igen.
Hát igen.
Igen.
Na jó, csak elvicceltem.
És hát amikor már nagyobb lettem, akkor úgy voltam vele, hogy nem is biztos, hogy én annyira gyógyszerész szeretnék lenni, és kacsingattam az állatorvosi egyetemmel, de sajnos oda nem vettek föl. Bár utólag azt mondom, hogy már nem sajnos, de akkor úgy éltem meg, hogy sajnos, viszont a gyógyszerészetire felvettek. De nehéz volt elvégezni, megmondom őszintén, az elején, amíg nem volt motiváció, tehát amíg bennem volt az, hogy hát lehet, hogy mégis inkább át kéne jelentkezni az állatorvosira, megpróbálni újra a felvételit, addig nagyon nehéz volt. Ez egy nagyon-nagyon nehéz egyetem, én azt gondolom, és motiváció hiányában ezt nagyon nehéz elvégezni. És akkor kapcsolt át ez, amikor ott álltam egy választás előtt. Ugye nekem ez már másoddiploma, tehát az egyetemet én már úgy végeztem el, hogy harmadéven megszületett a nagyobbik lányom.
Aha.
És mikor megszületett a nagyobbik lányom, akkor ott álltam, hogy hát akkor most már tényleg el kéne dönteni, hogy mi legyen, mert hogy lassan 30 felé közeledek, nem kéne már nagyon húzni a dolgot, hogy most próbálkozzak még az állatorvosival, vagy akkor elhatározom magam, és eltökélem, és azt mondom, hogy akkor ez lesz az én hivatásom, és végül is úgy döntöttem, hogy akkor ez lesz az én hivatásom is, és mellé tudok állni teljes válszélességgel.
Gyerekként engedtek téged kutyulgatni egy kicsit?
Képzeld, hogy igen. Igen. Én is, és az unokatestvéreim, de sőt, most már mondhatom, hogy az én gyerekeim is így nőnek föl. A második kislányom, amikor megszületett, ő vele 6 hetesen vissza kellett menni dolgozni, mert nem volt kolléga, aki vigye helyettem a patikát, és ő gyakorlatilag a patikában nőtt föl. Ott volt velem, és mikor már akkora volt, hogy meg tudott fogni egy pisztillust a kezébe, akkor egy patendulát elé nyomtam, az a tál, amibe keverünk, a pisztillus meg amivel keverünk, beleöntöttem egy kis talkumot neki, az a intőpor, egy pici vizet, és akkor ő ott kevergette, és nagyon-nagyon-nagyon jól el volt vele, és akkor addig én tudtam dolgozni. És ugyanígy voltam én is egyébként, tehát ugyanezt a párosítást kaptam a nagymamámtól, meg akkor még nem digitális mérlegek voltak, hanem ez az igazi kétkarú mérleg súlyokkal. Megtanított, mikor kicsi voltam már akkor, hogy hogyan kell a mérleget használni, és ezek mindig ilyen nagyon izgalmas dolgok voltak. És tényleg a nagymamám nagyon aranyos volt ilyen szempontból, mert bármit csinálhatunk a patikában. Egy kikötés volt, a gyógyszerekhez nem szabad hozzányúlni, az egyéb dolgokhoz hozzá szabad nyúlni, azokkal lehet játszani, és volt egy ilyen kis bevásárló kocsi, abba mindent belepakoltunk, és utána, mikor vége volt a hétvégének, és ugye mentünk vissza Vácra, akkor ugye azt ott hagytuk, és így utólag szoktam rajta gondolkozni, hogy te jó Isten, hétfő reggel, amikor az asszisztensek meglátták a bevásárlókocsit, teletömött étrendkiegészítőkkel, meg egyéb termékekkel, hogy mennyire lehettek boldogok, hogy ezt elpakolták, mert én, az én gyerekeim most ezt csinálnak, biztos, hogy nem lenne őszinte a mosolyom.
Hát, de nyilván ezt csinálták. Mekkorák most a gyerekeid?
12 lesz, nem sokára, a másik pedig 5. Aha. Két lány.
És a nagyobbik mutat már, vagy akár a kisebb mutatnak valami érdeklődést ez iránt a szakma iránt, vagy azért ezt még úgy hagyjátok, vagy hagyják ők még?
Én saját magamból kiindulva, mivel nekem ez egy nehéz választás volt, és én azt gondolom, hogy ez csak akkor érdemes, hogyha szívből jön, én nem nyomasztom őket, meg nem mondogatom nekik. A nagy, ő azt mondja, hogy ő orvos szeretne lenni, a kicsi pedig azt mondja, hogy ő azt szeretné dolgozni, amit én csinálok, és ő majd velem fog dolgozni, mint ahogy én is, mert az egy dolog, hogy édesapám nem lett gyógyszerész, mert az évjáratot kimaradt, viszont én mondtam az édesapámnak, mikor átvettem a gyógyszertárat, ha szeretné, hogy megtartsuk, akkor neki meg kell csinálni az asszisztens iskolát, és mellettem kell, hogy legyen és segítsen együtt dolgozni, mert ő világ életében vállalkozó volt, tehát a gazdasági részét egészen Aha. jól átlátja. Úgyhogy apukám megcsinálta az asszisztens iskolát.
Azt hány évesen csinálta meg? Csak úgy 50, nagyjából.
58 és 60.
Mert hogy úgy azt gondolnám, én soha nem láttam ilyen iskolát se távolról, se közelről, de hogy azt gondolnám, hogy ott azért többségében vannak a 20 évesek.
Igen, igen. Volt olyan, hogy bement órára, és azt hitték, hogy ő a tanár. Mert hogy annyira idős volt. Hát már majdnem 60 volt, ilyen 58-60 éves kora körül, de megcsinálta. Úgyhogy mi úgy dolgozunk egyébként, hogy édesapámmal együtt dolgozok, és akkor erre mondta a kisebbik lányom, hogy ő is így szeretne dolgozni, hogy ő majd akkor patikába dolgozik, és velem fog együtt dolgozni. Egyelőre hagyom ebbe a képzetében, és majd úgyis ő fog dönteni, de nyilván ez nagyon jól esett nekem, hogy ezt mondta a kisebbik lányom.
Reméljük, ez többé-kevésbé így is marad, legalábbis ez a fajta odaadás édesanyja iránt. Kanyarodjunk vissza akkor egy kicsit a művészet és a patika világához, és ha már ennyit beszélgettünk a gyerekekről, hogyha jól láttam és hallottam, akkor volt vagy van nálatok egy gyerekrajzpályázat, ami a patikával kapcsolatos, de hát mégis ugye rajzpályázat, tehát ott van benne a képzőművészet.
Így van. Ugye az egyik főbeszállítónk a Phoenix Pharma, és a Debreceni Egyetemnek a gyógyszerész kara hirdetett egy közös rajzpályázatot, mit jelent nekem a patika címmel. És ugye nálunk is ez ki volt téve, és nagymarosi gyerekek indultak ezen. Viszont ez egy olyan rajzpályázat volt, hogy egy közösségi média felületre feltöltött képek voltak, amiket lájkolni kellett. És aki a legtöbb lájkot kapta, az kapta ugye a díjazást. Viszont mi azt láttuk, hogy az összes gyerkőc, aki nagymarosi is készült erre, a szívét, lelkét beletette, és úgy voltunk ezzel, hogy megérdemelnék, hogyha nem csak like-ban lenne értékelve az ő munkásságuk, hanem esetleg egy olyan megtiszteltetésben, hogy kiállítva az ő képüket, az egész település nézhet és gyönyörködhet bennük, és ebből jött az ötlet, hogy akkor nagyítsuk fel ezeket 50x70-es méretűre, ahogy nálunk a képek általában lenni szoktak, és csináljunk kiállítást belőle. És hát nagyon örültek neki a gyerekek, azt vettük észre, hogy nagyon lelkesek voltak.
Hát gondolom, azért ez nagy élmény lehet nekik. Pláne azt gondolom, hogy ezek a gyerekek annyira körül vannak véve a digitalizációval és a különböző eszközökkel, hogy az számukra, hogy megjelenik egy Facebook oldalon az ő rajzuk, az nem olyan nagy szám, de az, hogy tényleg kinyomtatva, Igen. ott bekeretezve egy komoly helynek a falán kiállítva, azért az sokkal többet jelentene.
Igen, hát egyébként a megnyitón is annyira aranyosak voltak. Van fönt az oldalunkon kép erről, hogy jöttek be, és egymásnak mutogatták, hogy ez az én képem, az az én képem, én csináltam, és annyira boldogok voltak, és ezt látni egyébként, ez volt a legnagyobb öröm benne. És a megnyitó is egyébként fantasztikusan jól sikerült. Berényi Zsuzsa hegedűművészt kértük meg, hogy nyissa meg velünk együtt a kiállítást, és a Zsuzsa nagyon-nagyon jártas olyan programokban, ami kimondott kimondottan gyerekeknek szólt, és már maga megnyitó is kimondottan ilyen gyerekprogram jellegű lett. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a Zsuzsa egy történetet adott elő, hogy ugye mi Visegrádi várral szemben vagyunk, úgyhogy képzeljük el, hogy mi most Mátyás királynak az egyik lakomáján vagyunk, mi vagyunk a zenekara, és ugye mi fogjuk húzni a zenét, hogy a király jól tudjon étkezni, jobban essék neki az étek. És a Zsuzsa hozott egy ilyen kis dobozkát, és tele volt hangszerekkel, csörgőkkel, triangulum, ilyen pálcákkal, amiket össze kell ütni, tehát mindenféle eszközzel, ami zajt, zenét kelt, amivel ritmust lehet csiholni, és akkor csináltunk egy főpróbát, mindenki megszólaltatta a saját hangszerét, és akkor ugye a Zsuzsa pedig elkezdte játszani a darabját, és az ő ritmusában nekünk is kellett vele együtt zenélni. Annyira élvezték a gyerekek, olyan nagyon lelkesen csinálták, alig akarták abba hagyni, és akkor a következő darab is egy nagyon hasonló volt, akkor cseréltek a gyerekek hangszereket, hogy többfélét kipróbálhassanak, és igazából két ilyen játékos darabbal volt megnyitva a kiállítás, és nagyon-nagyon tetszett a gyerekeknek is, és a szülőknek is, akik, vagy nagyszülőknek, akik megjelentek.
Egyébként mennyire láttok előre, mennyire előre tudod a galériának a programját, hogy milyen művészek kiállítások lesznek ott?
Nagyságrendileg a jövő évig tudom, nem mindegyiket még, tehát még vannak lukak, de vannak már konkrét kiállítások, amiket már így előre tudok. Nyilván ez azért is változik, mert például Szentendréről is most bejelentkeztek, hogy hallottak rólunk, Szentendrei Fotós Egyesület, és hogy esetleg szívesen kiállítanának nálunk, tehát hogy ilyenek is most már, hál' Istennek, ilyen megkeresések is vannak, de nyilván vannak tervben. Volt olyan kiállítónk az idei évben, aki amatőr fotós volt, mert hogy mi azt is szeretnénk pártolni, hogy a Dunakanyarban az amatőr fotósokat olyan szinten felkarolni, hogy egy lehetőség legyen nekik egy helyszín, ahol tudnak kiállítani, tehát onnét is biztos, hogy lesz, aki fog kiállítani. Szeretnénk.
Nagyon izgalmas. De Eszter is, ha már itt a jövőről beszélgettünk, akkor te hogy képzeled, hogy látod magad 10 év múlva? Akarsz-e terjeszkedni, akár mint galerista, akár mint gyógyszerész, vagy inkább megőrzöd ezt a kis ékszerdobozt, vagy vannak-e olyan terveid, hogy tényleg egyszer valami nagy galériába elvinni a gyűjteményeket? Hogy látod ezt?
Hát szétválasztani nem szeretném. Tehát az, hogy egy nagy galériába elvinni a gyűjteményt, azt...
De lenne mondjuk egy nagy gyógyszertár is mellette.
Ja, hogy egy nagy gyógyszertár is mellette. Ja, hát így igen. Tehát, hogyha egyszer eljutok oda, hogy veszek egy nagy patikát, akkor mindenképp elsődleges szempont lesz, hogy óriási legyen az oficinája, hogy rengeteg kép beférjen. Hát, hogyha úgy alakulna a helyzet, hogy lenne lehetőségem arra, hogy egy másik gyógyszertárat megvegyek, akkor oda biztos, hogy vinném magammal ezt a szemléletet. Tehát az biztos, hogy vinném tovább. Vagy hogy oda is átvinném inkább így. Ezt nem hagynám itt a Nagymarosit sose, azt hiszem.
Ez nagyon egyedi egyébként ez a szemlélet, és azt gondolom, hogy tényleg egyedülálló effektíve a világon az, hogy így egy gyógyszertárban galéria legyen, úgyhogy érdemes oda látogatni a nagy közönségnek, akár nagyisten gyógyszerért, de tényleg, hogy gyönyörködjenek ebben. Eszter, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket. Én mindenképpen el fogok menni, és megnézem a Bartal galériát, és az Arany Korona gyógyszertárat Nagymaroson. Dr. Németh Eszter gyógyszerésznek nagyon szépen köszönöm. Szervusz.
Én is köszönöm, sziasztok!